Üdvözlöm a kedves hallgatókat, itt a Roboraptor Podcast filmes évfordulókkal foglalkozó évad műsorában. Itt van velem szokásosan Hartai Dávid.
Sziasztok!
És hát Dávid, az a helyzet, hogy kicsit jobban átgondolhattuk volna, és haladhattunk volna szép sorba, ugyanis most a 70-es, 80-es és 90-es évek után visszalépünk megint az időbe, hát nem is a legelejére, de a filmművészet egy korábbi státuszába, ugyanis egy 1954-es, azaz idén 70 éves filmről fogunk beszélgetni. Viszont a Zardoz és a Csillagkapu után most is maradunk a fantasztikus filmeknek a nyomvonalán, ugyanis mai filmünk egy olyan férfiről szól, aki előtt hiába van ott Grace Kelly ilyen neglizsében, ő mégis tök más felé figyel, és hát ilyen valószínűleg csak a mesében történik.
Ha kérdéseid vannak,
honnan fogom tudni, hogy melyik a jó erő?
Tudni fogod. Csak légy nyugodt, békés, szemlélődj.
A válaszokat keresel.
Ez a valami egy vírus?
Pontosan. Ez esetben a bárányhimlő vírus, amit genetikailag úgy módosítottunk, hogy használjon és ne ártson.
Ha szomjazol a tudásra?
Fogalmat sincs, mivel állsz szemben?
A Shakespeare összessel? Jó anyád tudja, hogy ruháit viseled?
A hajta kíváncsiság?
Két lehetőséged van. Velem vagy, vagy elmész. Melyiket választod, rózsaszín?
Elmondjuk a megoldást.
Hallani akarom az ajánlatot.
Roboraptor Rádió. A Geek Filmes kibeszéli podcast.
Szóval a mai adásunk témája Alfred Hitchcock egyik, hanem legtöbbre tartott filmje 1954-ből. Ebben az évben egyébként Hitchcocknak két filmje is megjelent. Az egyik a gyilkosság telefonhívásra, a másik pedig a hátsó ablak. Mi úgy döntöttünk, hogy utóbbiről fogunk a mai adásban beszélni. Nemes egyszerűséggel azért erősíts meg Máté benne döntésünkben, mert hogy ez az, ami gyakorlatilag a legelismertebb filmművészeti alkotásának minősülhet Hitchcocknak. Legalábbis ez az, amelyik nagyon-nagyon sok filmes listán és szelekcióban előkelő helyet foglal el a filmművészet remekei között.
Hát most ezt majdnem bármelyik Hitchcock filmről el lehetne mondani. Például
csak kettő volt 54-ben.
Ja, 54-ben igen, csak ez a kettő volt, nyilván mindkettőről el lehet mondani. De hát igen, a hátsó ablak tényleg az egyik legelismertebb filmje, ahogyan az egyik legelismertebb filmje a Szédülés is, vagy az Északnyugat, vagy a Pszichó, vagy a Madarak, vagy és folytassam a sor, de a érdekesség, igen, ezzel kapcsolatban még, hogy ugye az Amerikai Filmintézet egyszer csinált egy ilyen top 100 filmes listát, amit 10 műfajra szedtek szét, szóval 10-szer top 10 volt, és a egyik ilyen 10-es blokk volt a mystery filmek, amiket nevezhetünk kriminek, mondjuk jobb szó hiány, és ebbe benne volt a top 10-ben, ebbe a top 10-be bekerült a hátsó ablak is, illetve még három Hitchcock film, szóval azért ez is sokat elmond, hogy gyakorlatilag van egy műfaj, aminek a Amerikai Filmintézet szerint annak a műfajnak a legjobb filmjeinek majdnem a felét Alfred Hitchcock rendezte.
Igen, sokat elmond a rendező reputációról, meg legendás alakjáról. De igen, gyakorlatilag ugye ez a két film közül a hátsó ablak az, ami jóval elismertebb potenciállal bír, így a filmrajongók és kritikusok közében. Másrésztről azért szerintem a gyilkosság telefonhívásra egy valamivel azért konvencionálisabb krimi, eleve ugye egy színdarabnak az átdolgozása, tök fordulatos, egyébként arról is tök sokat lehetne beszélni, de valahogy a hátsó ablak az, ami jobban megfogta a mi fantáziánkat, meg hát az volt az legalábbis számomra, ami pótolandó darab volt, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ez pont egy remek alkalom, hogy ezt is megnézni.
Meg ennek talán több ilyen modernkori, vagy mostani kortárskori áthallásot tudunk belemagyarázni majd a podcast folyamán szerintem.
Mindenképp erre törekszünk, az egyértelmű. Na de miről is van szó, Máté? Kérlek, prezentáld, hogy miről szól a Hátsó ablak című Alfred Hitchcock mű 1954-ből.
A hátsó ablak főszereplője L.B. Jeffries, akit James Stewart alakít, nagyon híres fotográfus, sajtófotós, aki egy baleset után miután egy autóversenyen csinál egy nagyon extrém fotót, hát gipszbe kerül deréktől lefelé, ezért hát fekvőbeteg lesz az otthonában, és hát nem viseli jól ezt a fekvőbetegséget, hiszen egy ilyen született kalandor, hiába jár hozzá át a 20 évvel fiatalabb barátnője, Grace Kelly, unja magát, és hát azt csinálja, amit így az internet kora előtt tévé hiányában legtöbben csinálnánk, néz ki az ablakon, és vizslatja a szomszédjait, míg egy napon nem kezd el arra gyanakodni, hogy a szembe szomszédja gyilkosságot követett el, és megölte a feleségét, és hát aztán ezt próbálja otthon kinyomozni, miközben ugye röghöz van kötve.
Igen, gyakorlatilag mániákosan próbálja rábizonyítani, vagy bizonyítókat gyűjteni a saját ablakán keresztül, mert hogy más nem tud csinálni a szomszédja ellen, aki szerinte megölte a feleségét, legalábbis amit mi látunk és tudunk, az az, hogy a feleség szőrén szárán eltűnt. Na most, ami a filmnek szerintem az egyik nagy erőssége, hogy felépítésében tök jól épít arra, hogy a rejtét úgy fokozza, vagy a mi érdeklődésünket úgy fogja meg a gyilkosság iránt, hogy ezeket a napi rutinokat és ilyen szekvenciálisan újra és újra látjuk, és nekünk is ilyen hamar egyértelmű lesz, hogy hát amikor a feleség másnap reggel nem tűnik föl ugyanúgy az ágyában, az ablakon keresztül nem látja a főszereplőnk, akkor vajon vele mi történhetett? Ezért ugye maga a setting az egy társasház, de gyakorlatilag nem is tudom, ugye a szomszédház udvarában lát rá a hátsó ablakából a főszereplő, és minden ablakban egy különböző lakókat, párokat látunk, hogy nagyon különböznek egymásról, de szépen végignézzük azt, hogy mik a napi rutinjaik, hogy élik az életüket, és ehhez Hitchcock egyébként ugye a Paramount stúdiójában egész lakóházat díszlete gyakorlatilag fölhúzott, és az egész film stúdióban készült, amitől viszonylag látványos lesz, és tök jól megvan Kroger.
Ja, igen, rögtön ezzel akarnám kezdeni, mikor elkezdtem nézni, rögtön ez ragadott meg, hogy bár ugye az egész film gyakorlatilag tényleg egy stúdióban épített környezetben játszódik, ilyen szempontból nyilván nem tűnik realisztikusnak. Fura módon mégis van benne valami nagyon érdekes autentikusság, amit Robert Burks, Hitchcock egyik állandó tettestársa, operatőr, nagyon jól eltalált, ahogy a filmzenébe is Franz Waxman, akinek egy ilyen jazzes, ilyen lágy zenéje van, nem ez a tipikus suspense zene, és így, szóval, hogy nem tudom, engem rögtön már emiatt a egész filmnek a hangulata nagyon jól berántott.
Igen, abszolút, meg az egész díszlet alá van fölfűzve és hát elkészítve, hogy ezt a ablakon keresztül leskelődését tudja támogatni minden relálláson, úgyhogy a kamerát ugyanúgy pásztázni, hogy végiglássuk a különböző szereplőket is, és tényleg annyira nyilván látszik rajta, hogy ez egy így beállított és felépített szett, de mégis van egy olyan érzete, amitől tök élőnek tűnik az egész. Ilyen apróságokon tetten lehet élni, például ami mindig még a Streets of Fire-ben is az a feltűnő mindig az ilyen filmekben, hogy az utca hogy van megcsinálva, az mindig olyan szűkisnek tűnik meg direkt erre megcsináltva. Itt is talán az egyetlen, amiből nagyon kitűnik, hogy ez egy díszletben forog, hogy van egy kicsi rálátásunk egy utcasarokra, az pedig annyira kicsi, meg szűk út, és a másik oldalon ott van pont ugye a bár, vagy nem is tudom mi az, ahova be tudna bejönnek a szereplők, hogy az így kicsit hiteltelenebb, mint a valóságban ezt el kell képzelni egy Manhattani utcán, de hogy egyébként meg nagyon-nagyon élethűre sikerült összetenni ezt az egész díszletet, aminek egyébként az egyik legnagyobb teljesítménye az volt, hogy legbonyolultabb szerkezete egy öntözőrendszer, amit direkt arra raktak össze, hogy az esős jeleneteknél úgy tudja locsolni a díszletet, hogy az nagyon autentikus eső látszatát keltse, és ugyanúgy egyébként a hangeffektekre is nagyon sok figyelmet fordított Hitchcock, valós felvett utcai hangeffektusokat használtak, hogy betöltsék ezt a teret, folyamatosan hallani valami zajt, úgyhogy teljesen ilyen életteljének tűnik az egész, amivel itt tökre be tud rántani ebbe a nagyon füllett, meleg hétköznapi délutánra. A főszereplő nem tud mit csinálni, és mit más csinálna, mint hogy kukkolná szomszédokat, amiből ugye végül, hogy nem egy Hitchcock filmben, egy gyanús gyilkossági eset kerekedik ki. Úgyhogy ahogy már előbb felhoztad a suspense szót, amivel hát ugye Hitchcockot leginkább illetni szokták, mint a Master of Suspense, a feszültség mestere, ugye az ő életműve nagy része a krimikből, thrillerekből áll, ugye ez elmondhat, hogy gyakorlatilag a krim vagy a mystery filmek nagy részét a Zephy neki tulajdonítja a legjobb remek műveket. Te hogy vagy Hitchcock műveivel? Mennyire szeret az ő munkásságát, vagy mennyire mélyültél el bennük így a karriered során?
Hát sajnos nem mélyültem el bennük annyira, mint illene, szóval még egy csomót kéne pótolnom, hiszen a karriered során, vagy nem tudom, több mint 50 filmet rendezett. Ugye ezt, hogyha most a tévésorozatos hozzájárulásait, meg a rövid filmét nem számoljuk, akkor nagyjából három korszaka van, a néma filmes korszak, a Angliába készített fekete-fehér filmjei, illetve a hollywoodi korszak, és nyilván a legtöbben mindig a hollywoodi filmeket emlegetjük, én is abból láttam többet, de én imádom Hitchcocknak a filmjeit gyakorlatilag. Szóval ez is, a Hátsó ablak is, amit az előbb említettünk, a Gyilkosság egy telefonhívásra, nyilván a Pszichó, a Észak-Észak-Nyugat, a Szédülés, de akár az olyan mondjuk kevés, vagy nem is azt mondom kevésbé sikerült, de kevésbé klasszikus, vagy kevésbé átütő erejű késői filmje, mint az Őrület is, olyan, hogy így leülsz, és annyira tökéletesen egyben van minden az Hitchcock filmjeiben általában, hogy egyszer élvezett nézni, mert egyszerűen fantasztikusan néznek ki, a Hitchcock nagyon precízen, nagyon átgondolva rendezi meg, szóval hát nálam ő az ilyen, nem tudom, hát nem tudom, hogy eszményi rendezője, de hogy mindenképpen, hogy az ő filmjén látszik az, hogy mihez kell egy jó rendező, vagy amikor tudod így laikusan gondolkozni, hogy és mire jó a rendező? Hát valaki megírja a forgatókönyvet, az operatőr fölveszi, akkor mit csinál a rendező, ugye? Meg hát, és a Hitchcock, ugye ő nem egy szerzői filmes, szóval ő a legtöbb filmje, az nem ő írta a forgatókönyveit, de ráadásul nagyon sok, vagy a legtöbb filmje, talán nem tudom, hogy legtöbb, de nagyon sok filmje, az valamilyen anyagnak a feldolgozása. Színdarab feldolgozás, regényadaptáció, stb. És mégis van egy olyan szerzőiség, főleg a hollywoodi filmjeiben is, hogy ránézel, és tudod, látod, hogy ez egy Hitchcock film, szóval valahogy így fölismered, mert nyilván persze nagyon csomó visszatérő színész használ, szóval neki is vannak ilyen korszakai, hogy amikor Grace Kellyvel dolgozott, és akkor több filmben, vagy amikor James Stewarttal dolgozott, és több filmben szerepeltek, de volt a Cary Granttel ugye csinált filmeket, vagy a Tippi Hedrennel, szóval valamelyik másik szőke, ugye, akik váltogatták nála egymást, ilyen szőkehajú bombanő színésznők, meg nyilván nagyon sok filmjében, nem tudom, azonos operatőr, ahogy mondtam, ugye Robert Burks több filmjét fényképezte, zeneszerzőkből is vannak visszatérő zeneszerzői, de hogy így megvan, tudod, egy ilyen hangulata, hogy Hitchcock filmet nézel, és nem tudom, engem ez annyira beránt. Szóval emlékszem, hogy nem tudom, egy filmje van, ami kevésbé tetszett, a Gyanúárnyékában, az egy fekete-fehér filmje, azt nem éreztem annyira feszültnek, pedig az pont Hitchcocknak a legkedvesebb filmje, amit ő rendezett saját maga szempontjából, de például nagyon jó a Kötél is, ami szintén ugye egy egyhelyszínes filmje, amit korábban annyira nem értékeltem, és aztán egy olyan film, ami tökre megmaradt bennem, hogy így valamit tudod, néztem, és így mondtam, hogy 7/10, de aztán csomószor így eszembe jutott, hogy úristen, hogy ez mennyire jó ez a film.
Hát a Kötélben szerintem kb. Megvan minden, ami ilyen a magja annak, amit Hitchcock szeret a filmbe csinálni, és abszolút igazad van, nem egy szerzői filmes, viszont egyértelműen zsáner filmes, ha csak azt nézzük, hogy mik voltak a legnagyobb, az ő legtermékenyebb korszakában erősen ugye a thriller témakörét próbálta tovább fejleszteni, még jobban elmélyülni benne, és talán ez az, ami megkülönbözteti őt, mint rendező, ami jobbá teszi az átlagos krimi filmek rendezőitől, vagy az alkotóitól, hogy egyértelműen őt a cselekményei, meg a szereplők és azok dinamikájának az anatómiája érdekli, hogy ebből a történetből mit tud megmutatni, hogy tudja megmutatni azt, hogy miért következik az egyik eseményből következő, az emberek általában a saját gyarlóságuk miatt, hogy nem tudják a cselekményeket irányítani, vagy hogy vesztik el a kontrollt felette, és valahogy ez az, ami mindig a hangsúly van, és szerintem a hátsó ablakra még inkább igaz, mert ugye ez egy tipikusan olyan film, ahol hiába a gyilkosság van a főszerepben, mégis ez a gyakorlatilag számomra legalábbis a legkevésbé érdekesebb része az egész
filmnek. Igen, erre majd kitérhetünk. Illetve, ami még szerintem fontos nyilván Hitchcocknál, hogy ő tényleg, hogy te is mondod, műfajfilmeket rendezett alapvetően. De hogy nagyon kísérletező volt, és egy csomó, a kötél is, ami ugye ilyen egyvágásos, vagy hogy vágatlan, ugye esztétikával bír, a pszichó, ami ugye rengeteg, nem tudom, tabut ledöntött, amikor megjelent. Szóval, hogy ő főleg filmtechnikailag is, effektekben is, szóval hogy ő, és hiszem ezért sem öregedtek rosszul az ő filmjei, mert hogy nagyon adott rá az audiovizuális részeire, hogy a kamera munkába hogy legyen fölvéve, és hogy a nagy hangsúlyt fektetett erre, és ezért nem érződnek porosnak, vagy unalmasnak, mint egy csomó más, nem tudom, 50-es évekbeli film, ami nem élt ennyi, nem tudom, trükkel, mint az ő filmjei.
Az általános élményem nekem is Hitchcock filmjeivel, hogy picit mindig úgy vagyok a 40-es, 50-es évek filmjeivel, még a klasszikusokkal is, hogy egy kicsit tartok attól, hogy most azokat, hogy is mondjam, megnézzem, nyilván nem az, hogy eleve nem tartom őket jónak, hanem hogy így van egy olyan prekoncepció felőjük, hogy stílusában nagyon távol van az én ízlésemtől, szimpoliasabbak általában ugye a mai filmeknél, vagy annál, amit mondjuk én szeretek. Viszont Hitchcocknak már mindig ilyen szempontból pozitívan csalódok, mert hogy van egy olyan dinamikája az egésznek, amitől sokkal izgalmasabb, meg érdekesebb lesz, nem tűnik elcsépeltnek, modorosnak, pedig azért az összes eszköze, vagy nem is az eszköze, hanem a koncepciója azért elég szorosan a zsánerhez kötődve, egyszerűek, és nincsenek benne olyan óriási csavarok, mint amire ma azt mondják, hogy na, ezt a krimit azért fogjuk megnézni a moziba, mert azt mondja, hogy ez úgy kiforgatja a zsánert, hogy ezt mindenképp látnunk kell.
Jó, de inkább, lehet, azért akkoriban
részleteiben lesz érdekesebb, mint egy egyszerű.
Jó, de azért krimi. A pszichóban meg ott berakja a csavarok csavarját. Egymás után kétszer.
De arra akarok reflektálni, hogy mai szemmel sem lesz ez egy olyan klasszikus film, amit azért kell megnézni, mert ez a krimi kalapja, és megnézed, és kurva jó, hogy ezt nem tudom, 50 vagy 40 valahányban megcsinálták, de igazából ez egy ilyen standard krimi, mert ez volt az első jó.
Ja, értem, hogy
tud többet adni ma is, érdekes. Igen. Tud lenni, és ez az ő látásmódjának köszönhető szerintem mindenképp nagyon az a precizitás, az izgalom, amivel ő is hozzá ezekhez a történetekhez, és próbálja ezt bemutatni az ő gondolatmenetét abban, hogy legyen, ugye mindig azt mondta állítólag, hogy ő imád azon gondolkodni, meg azt megírni, hogy na, tök jó, és nagyon boldog vagyok, mert kitaláltam, hogy lehet megölni ezt az embert, és hogy ennek nagy örömet okoz, hogy kitalálja ezek a sztorikat, meg hogy utána hogy bukik bele a gyilkos, vagy hogy buktatja le a főszereplő, ha éppen a protagonista nem a gyilkosa. Szóval ez tökre érződik a filmben, hogy nagyon-nagyon érdekli őt ez a történet, és szerintem ez a jó rendezőknek egy ismérve, hogy nem csak az érdekli, hogy leforgassa ezt a filmet, meg megmutassa, hogy ő milyen jó rendező, vagy na, most csináljunk egy krimit, hanem hogy van egy történet, amit ő tökre kitalál, nagyon izgatja, hogy ezt megmutassa, nem is azt megmutassa másiknak, hogy ezt leírja, és így beleteszi saját magát is abba, hogy kell elmesélni ezt a történetet.
Apropó, beleteszi saját magát, nyilván Hitchcocknak szerintem a kultuszához hozzátartozik az is, utána ő volt az első olyan rendező, aki rendezőként lett kultfigura, aki nem színész volt, mint sztár, de olyan sztár lett, ugye, mint a főszereplő színészei, akik játszottak, hogy nem tudom, láttál-e róla ilyen, nem tudom, ilyen fotózásokat, vagy ilyen, hogy hívják ezeket a Hitchcockról, hát ilyen...
Ilyen sajtó megjelenés?
Hát ilyen sajtófotózás, de hogy ilyen nagyon, nem tudom, nagyon mókás, ugye ilyen fotók vannak róla, hogy ilyen guillotine-be áll,
ja,
meg
ja, igen,
nagy,
igen,
ugye, nagy fekete hollómadárral, meg hogy mérget iszik, meg nem tudom, saját sírját ássa mosolyogva, ugye, meg hát kameózik az összes filmjében, majd nem az összes, de nagyon sokban, többek között ugye a hátsó ablakban is. És hogy nyilván, hogy Hitchcock egy olyan személyiség volt, hogy talán az első ilyen markáns személyiség, aki a kamera mögül ugye kilépve, mint rendező figura, így is ismert és híressé és közkedvelté tudott válni.
Ugye nem véletlen, hogy az ő nevével el tudtak adni egy antológia sorozatot. Igen. Tehát ugye az Alfred Hitchcock bemutatja, ilyen címmel azért nem olyan régóta lehet adni filmeket, hogy a rendező ajánlása, ezért néz meg ezeket a rövid tévéfilmeket. És szerintem ez talán hozzátartozik az is, hogy ő a karrierje során, ahogy egyre följebb ívelt, ahogy egyre ismertebb lett, átélt azt a korszakot, amikor a rendezők filmes munkásokból tényleg fontos személyiségekké váltak a filmeken keresztül, ugye a 20-as évektől kezdve, gyakorlatilag az 50-es évekig, amikor az ő karrierje a csúcson volt. Ez szerintem biztos hozzájárul ahhoz, hogy ő így ki tudott ebbe, hogy folyamatosan tudott egyre nagyobb népszerűségnek örvendeni, mert ő ebből a korszakban lett egyre népszerűbb.
Hát kár, hogy egy szexista szörnyetek volt, állítólag.
Újjási Hitchcocki csavarokkal váltunk a témáig közöttem.
Nem, most igen, talán nem tudom, hogy ebbe mennyire érdemes belemenni, de azért ez kicsit érződik a... De
igen, szerintem majd a szereplők részletesebb átnézésénél kitérhetünk erre is, de még egy picit ennél a témánál maradva, hogy Hitchcocknak azért megvoltak a saját visszatérő témái, amiről nagyon szeretett beszélni a filmében, és az egyik talán ilyen legszembetűnőbb az a tökéletes gyilkosságnak a álomképe, ami rengeteg filmjében előjön, és valahogy itt egy hátsó ablakban is ez jelen van, csak pont a másik szemszögből nézzük meg, mint általában a filmjeiben, mint például a gyilkosság telefonhívásban is, a kötél is, az idegenek a vonaton, ezekben mindig ezt a témát körül, és ez is egy olyan témája, amit így folyamatosan látszik, hogy gondolkodik rajta, és saját maga hazudtolja, meg ugye nem a közökéletes gyilkosságot próbálja ő kitalálni, hanem mindig megpróbálja ezt lebuktatni, és ez is tök érdekes hozzáállása van szerintem, és tök jól mutatja, hogy miért
kreatívabb. Azt mondod, hogy Hitchcock volt az eredeti Columbo, aki mindig lebuktatta a tökéletes gyilkosokat.
Egyébként vicces, hogy mondod, mert újra néztem is a gyilkosság telefonhívása is, és pont az jutott eszembe a filmről, hogy ez igazából egy Columbo.
Igen, ez egy Columbo epizód, hogy találják ki a lebuktatatlan gyilkosságot.
Igen, hát az egyébként meg a Columbo is szerintem... Erre most nyilván nem néztem utána, és nem tudok konkrétan lenni, de egy erős érzésem van, hogy nagyon sokat merített a sorozat Hitchcock műveiből, vagy munkásságából. Szóval ilyen visszatérő téma ugye a gyilkosság is, meg a gyilkosságok felgöngyölítése.
Meg ami nekem nagyon hiányzik a mostani, nem tudom, mozis látképből, vagy mozi felhozatalból, azok az olyan krimi thriller akciófilmek, ahol az átlag ember keveredik bele, tudod, a kalandba, hogy nem a szuperhős, de még csak nem is a John Rambo, vagy a CIA ügynök, hanem mint a Hitchcock filmében. Jó, persze, hogy Cary Grant, meg James Stewart rohadtul nem átlagosak, ahogy rájuk nézel, de hogy például ugye Észak-Észak-Nyugat, meg itt is, hogy viszonylag ilyen azonosulható átlagember figurák, akik ugye belekeverednek valahogy az akcióba, vagy a önhibájukon kívül ugye a rejtébe, vagy a...
Igen, igen. Hát itt is ezt láthatjuk.
És gyakorlatilag igen, ebben a filmben is ez működik, és szerintem ez nagyon semmi nincsenek manapság ugye ilyen filmek, mert egyszerűen már csak attól, szóval hogy attól már mennyivel nagyobb a feszültség, például ebben a filmben ugye, hogy a főszereplő ugye deréktől lefelé, vagy legalábbis ugye a lába mindenképpen, gipszbe van, és amikor például látja, hogy a utca túloldalán a barátnője bajba kerül, tudod, és nem tud rajta segíteni, mert nem tud felállni, vagy amikor rájön, hogy a véldi gyilkos éppen jön fel az ő lakásába, és akkor tudod, mit tud csinálni, amikor már eleve ránézésre látszik, hogy aki gyilkosnak hisz, ugye, az egy kétszer akkora ember, mint ő amúgy is, és ráadásul ő meg ugye gipszbe ott szerencsétlenkedik, és hát már, szóval ezek a dolgok szerintem mai napig egyszerűen tök jól működnek suspense-be, szóval hogy a Hitchcocki suspense ilyen szempontból szerintem, még hogyha nyilván megnézzünk egy régebbi filmet, és van egy megoldás, ja persze, ilyet már azóta többször láttunk, vagy kiszámítható, szóval ez valahogy nem öregszik el úgy, mint egy, nem tudom, egy effektorientált akciójelenet.
Így van, mert a Hitchcocknak a hitvallása az volt, hogy ő szeretné feszültséget teremteni, meglepni, megrémíteni a nézőit. Az ő felfogásában ő rémálmokat készített, amiben a néző elmélyedhet és szörnyűködhet, és utána fellélegezhet a film végén, hogy szerencsére ez nem a valóság, és utána ki tud jönni ebből, és ez nagyon látszik a filmjein, főleg a hátsó ablakon is ezekkel a jelzőn, pont megfogtad egyébként a csúcspontját gyakorlatilag a filmnek, amikor tehetetlenül nézi, hogy a barátnője ugye a feltételezett gyilkos áldozata lehet, vagy hogy jön föl hozzá meggyilkolni, és mit tudna csinálni. És hogy ezeken van a hangsúly, ez az, ami a legjobban meg tudja érti, így csak, hogy lehet a legjobban megrémíteni, meg feszültséget teremteni a nézőben, és nem azzal, hogy minél hangosabban, minél vadabb autós üldözésekkel szögezzük a nézőt a moziszékben, hanem azzal, hogy ilyen átérezhető szituációba teszi.
Ráadásul ugye, ami ugye a néző megrémítése, szerintem Hitchcock mindenképpen egy úttörő volt abban, hogy ő beemelte a horror, még hogyha klasszikus értelemben mai szemmel nézve nem is horrorfilmeket csinált, de hogy a horrort, a gyilkosságot, a rémületet beemelte ilyen hétköznapi környezetekbe, míg ugye a 30-as, 40-es években mindenféle ódon kastélyokban lakott a Dracula, meg a Frankenstein, Dr. Frankenstein, és a horror, texasi láncfűrészes mészáros, ugye a 70-es években az mondjuk később van, de az is ugye Texasnak a franc tudja, a semmi közepén van, a semmi földjén, és akkor nyilván a John Carpenteres, nem tudom, Halloween, szintén ugye a 70-es években, már kell, hogy behozza ugye a horrort a kertvárosba, de előtte már a Hitchcocknál a Gyanú árnyékában a gyilkos figurája megjelent a kertvárosban, illetve pont a kötélbe ugye ilyen egyetemisták követik el ugye a gyilkosságot, igen, és egy házi buliban játszódik a film, de ami szerintem ebből tényleg a legjobb, ez a pont a hátsó ablak, ami gyakorlatilag igen, arról szól részben, hogy ott élsz ugye egy lakóközösségben, nem ismered azokat az embereket, és nem tudhatod, hogy honnan tudnád, hogy nem-e a szomszédodban történik valami szörnyűség, vagy nem-e a szörnyeteg ott lakik köztünk, vagy hogy, és így elkezd, szóval utálom azt a jelzőt, amikor filmekre azt alkalmazzák, tudod, hogy elgondolkodtató. Mert ez általában azt jelenti, hogy a nézőnek, aki megnézte a művészfilmet, fingja nem volt arról, hogy miről szólt a film. Mert hogy általában, tudod, olyan filmekre mondják, hogy elgondolkodtató, van ilyen homályos művészi maszlagokra, amikről senki nem érti, hogy miről szól, vagy arra mondják, tudod, hogy van egy film, ami egyértelműen tesz egy állítást, hogy a kapitalizmus rossz, és akkor hú, elgondolkodtató, de hogy miről gondolkodsz utána? Hát a film elmondta, hogy mit, nem kell tovább gondolni. De hogy a hátsó ablak olyan értelme szerintem elgondolkodtató, mert hogy így néztem, így felötlenek benned ezek a gondolatok, ez a, és emiatt is működik a suspense, hogy tényleg, hogy kinézel az ablakon, és nem tudhatod, és egyik nap látsz valakit, másnap már nem látod soha többé, és akkor mi történt? Vagy hogy összeakadsz valakivel a liftbe, és honnan tudod, hogy nem egy, nem tudom, sorozatgyilkos, szóval, és nyilván nem akarok senkit megrémíteni, meg így a szomszéd ellen hergelni, de ugye a filmben is van ennek egy ilyen tételmondata, amikor megölik az egyik szereplőnek a kutyáját, és akkor kiakad, hogy a nem tudom, szomszédoknak össze kéne fogni, és így nem, itt meg mind senkinek. És hogy tényleg ez azóta meg még inkább igaz, hogy szem az emberek, városban az emberek többsége tényleg úgy él, hogy nem ismerjük a igen, szomszédainkat, és hogy össze, nem is összezárva, de hogy hát nagyon sok, nagyon különböző emberrel élünk, úgymond egy fedél alatt, akiket nem ismerünk.
Így van, ez teljesen még relevánsabb ma talán, mint volt, jól mondtad, mert hogy egyre több ember él egyre kisebb területen, egyre nagyobb társasházakban, panelházakban, és hát ki az, aki a kifejezett ajtószomszédjain kívül bárkit ismerne a saját épületében, ahol élnek 50-en vagy 100-an, és valami ilyennekkel próbál el elgondolkodni, és akkor egy picit nekem a film tök egyetértek, hogy ez az egyik legérdekesebb része, aminek a vége egy kicsit megölt nekem ezt az egészet, mert hogy én a Gondolom nem tudok, hogy spoilerezünk.
Spoilerezünk, már régóta spoilerezünk.
Én az utolsó felvonásig, konkrétan addig, amíg egyébként át nem ment hozzá a gyilkos, addig nagyjából meg voltam róla győződve, hogy a befejezésnek az lesz a tanulsága, hogy ő ezt mániákusan próbálta bizonyítani, ha. És igazából nincs igaza, mert sokkal fontosabb minden más történet, amit így mellette látunk, ezen kívül, ami neki benragadt. És kicsit sajnáltam, hogy nem ez a vége, mert valahogy így engem ezt gondolkodtatott el a legjobban, vagy ezt foglalkoztatott, hogy tök érdekes a filmben, hogy rengeteg ugye sorsot látunk ott, vagy mindennapokat, és egy csomó szomorú sztori van. Ott van a zongorista, a zenész csávó, aki minden este bulit tart, de vagy napközben magányosan, depressziós, nem is tudom, milyen ez, ott van a magányos nő, aki így gyakorlatilag végignézik, ez a legjobb rész szerintem a filmnek, hogy végignézik, de nem figyelnek rá, hogy fokozatosan belefordul az öngyilkosságba.
Hát igen, hogy az egyik legerősebb jelent, amikor ugye pont, amikor ugye átmegy a Grace Kelly ugye bizonyítékot gyűjteni, és nézik ugye a szemközti házat, és hogy látjuk közben, hogy az alatta lévő lakásban pont ugye az öngyilkosságra készül a nő, de nem igazán figyelnek rá, és aztán a végén pont amúgy figyelnek rá, meg nem történik meg az öngyilkosság, de hogy...
De hogy ezt megfigyeled, akkor fokozatosan minden nap így látod, ahogy egyre jobban szomorodik el, vagy fordul befelé a nő, és próbál társadalmat, és nem sikerül neki, és idegeit, és nem figyelnek rá, és ez tök érdekes, de akkor beszéljünk arról, hogy...
Várjál, még pont erre akartam rácsatlakozni, amit mondtál a film végével kapcsolatban, és ahogy mondtad, hogy ugye igen, hogy vagy nem is tudom, hogy mondhatod, hogy igen, hogy a Hitchcock filmjének a csavarjaival kapcsolatban, de hogy én is, az igazság, hogy én is arra számítottam, hogy a film végén lesz egy olyan csavar, hogy gyakorlatilag valahogy, hát nem is elítéli ezt a kukkolást, amit a főszereplő csinál, de hogy ennek lesz egy olyan negatív következménye, hogy másra fog kifutni, hogy kiderül, hogy amit gyilkosságnak hitt, az nem gyilkosság, és valahonnan máshonnan fog jönni, tudod, valami negatív következmény a kukkolással kapcsolatban. És ez nem történik meg, ami így, ez volt egy kicsit az apró, nem tudom, így csalódás, hogy tényleg kiderül, hogy aki gyilkosnak hitt, az tényleg ő volt a gyilkos, és semmi további ugye csavar nincs. Szóval gyakorlatilag az ő kukkolása a főszereplőnek, a kukkolása gyakorlatilag hát megdicsőül. Mert hát leleplezte a gyilkost azáltal, hogy a szomszédjait kukkolta.
Pontosan pedig a film fő témája szerintem addig a végéig, de aztán itt tényleg már egy kicsit így kételkedek magamban, hogy én jól interpretáltam, mert nekem azt tűnt a fő témájának, hogy Jeff a főszereplő, ő mindennel akar foglalkozni, és izgalmas életet szeretne, csak éppen arra nem figyel, ami ugye fontos lenne, ugye a barátnője, akit már mindenki vegzálja vele, hogy vegye feleségül, de nem akarja, mert hogy akkor az életét fel kéne adni.
Szóval,
hogy tudom, ilyen kifogásokat keresne.
Hangsúlyozzuk, hogy a barátnőjét Grace Kelly alakítja, igen, akit ez nem akar hozzá menni.
20 évvel fiatal vagyok, odáig van érte, gyönyörű, okos.
Teljesen indokolatlan amúgy, hogy...
De hogy neki van egy ilyen... Hogy olyan tök jól kidolgozott karakter, ez szóval, hogy a munkája is ugye eleve maga a munkája a kukkolás, csak az is tud erre... Azért is tűnik föl neki, mert ugye profi fotós az, igen, a munkája, hogy olyan helyzeteket lásson meg, amiben más nem látja az izgalmat, és ebből következik is az, hogy ő ennyire meg tudja figyelni gyakorlatilag a szomszédjai szerintem. Másrészt meg ő egy ilyen kalandor típus, igen, szereti a kalandokat, ugye folyton arról van szó, hogy de hát ő utazni fog, ő nem lehet felesége, mert nem tudja magával, vagy nem tudnak együtt lenni, és ugye a balesete is abból következik, hogy egy autóverseny balesetet fotóz le Premier Plánba, és ő is megsérül, vagy valami ilyesmi történik. Tehát, hogy ilyen abszolút kalandor típus, és ilyen álomvilágban él egy kicsit. Hát, és ebből következett volna ilyen... nekem az, hogy a tanulsága az, hogy neki le kell szállni a földre, és látja, hogy a szomszédjai hogy élnek, és elgondolkodik azon, hogy hát igen, neki is egy...
De való ez a tanulság.
Hát igen,
hogy
ugye egy kicsit blokkolja az, hogy ugye validálva lesz.
Igen, mert tényleg az van a film, hogy ő egy ilyen elvágyódó figura, aki mindenhol akarna lenni, és mindennel akarna foglalkozni, csak nem tud nyugton maradni, és ugye jelennel, ami ott történik, és akkor, hogyha nem tud elmenni, nem tudom, a szafarira, meg a háborús zónába fényképeket csinálni, akkor inkább a szomszédjai életében válkál, és mert egyszerűen nem tud önmagába létezni, és ugye a film végén meg pont igen, azt látjuk már, hogy először látjuk talán a film végén így rendesen aludni, hogy a ablaknak ugye háttal dőlve alszik, így úgymond megnyugodva, egyfajta nem tudom, békére lelve, hiszen ugye mégiscsak ez a kukkolása őt bajba sodorta valamilyen szinten. Igen. Viszont hát hasznos volt ez a baj, hiszen leleplezett ugye egy gyilkost.
De ugye a fő témája a filmnek ugye a kettőjük kapcsolata a barátnőjével. Uh-huh. Láthatóan szeret, és a barátnője is oda van élve, vagy érte, de hogy az életüket szerinte nem tudja Jeff szerint összeegyeztetni, és ezért így nem is akarja elkötelezni magát. És a film során ugye, hogy a barátnője is egyre jobban, Lizának hívták talán, hogyha jól emlékszem, de nem akarok hülyeséget mondani. Barát Grace Kelly alakított a barátnője is egyre jobban bevonódik, vagy hagyja, hogy bevonja magát ebbe a... Igen, Liza Fremont. Ahogy egyre jobban Liza is belevonódik ebbe, és hagyja Jeff, hogy ő is része legyen ebbe, uh-huh. ennek a gyilkosság felgöngyölítésének, úgy egyre jobban rájön ő is, hogy tudnak együtt élni, és akkor ugye a film végén nyugodtan alszanak, vagy pihen, miközben a Liza egy úti könyvet olvas, amiből ugye az következik, hogy akkor végül is ő hagyja, hogy majd belemenjen a következő fotózására, aztán csalfán, amikor látja, hogy elaludt, akkor előveszi az ő divat magazinját, mert azért mégis az az, amit ő igazán szeret, szóval így a film végére a kapcsolatuk ugye rendeződik, és hogy ez a főszál szerintem a történetben, meg az, hogy rájön, hogy mennyire félti, ugye, amikor... Ugye. Hát, de hogy maga a kukkolás is szerintem azért támasztja alá ezt a fő tört, vagy ezt teszi ezt fő történetén, mert hogy amit látunk különböző életeket, az valahogy mind-mind különböző jövőbeli lehetőségek az ő kapcsolatukról. Hogy ott van az a vénlány, uh-huh. ugye a Miss Lanlihurstnek hívják, az önnek ilyen fantázia neve van, aki ugye egyedül öregedik meg, mint Liza, hogyha őt nem maradnak együtt, akkor látja a fiatal férjet, akiből mindig csak annyit lát, hogy felhúzza a fürdőszoba rólót, ki lehet cigizni, és abban a pillanatban szól neki a felesége, hogy hol vagy, mert hogy ne cigizz az ablakba, nyilván ez az, amitől ő tart, akkor a zongorista...
Nem azért szól, hogy ne cigizzen az ablakba.
De miért?
Szexelnek folyamatosan. Ez lenne a poén, hogy új házasoként folyamatosan szexelnek, kivéve a film végén, amikor már veszekednek az asztalnál. Amúgy igen, ez egy ilyen, nem tudom...
Na de közben ugye látjuk a idősebb házasokat, akik a hőhullámtól a teraszon alszanak a matracon, akkor ott van a zongorista, aki folyton bulittat, ugye ez körülbelül az élet, amit ő is szeretne valamilyen módon, egy aglegény élet, de ő se boldog, szóval csomó olyan verziót látunk a különböző kokban, meg ezeknek az embereknek a boldogtalanságait, mm-hmm. hogy bárhová néz, azt látja, hogy bármit is választana, nem biztos, hogy boldog lenne, aztán ez is a film végén kap egy olyan lezárást, hogy a zongoristával ugye összejön, akinek a zenéje megmenti az öngyilkosságtól a szinglinőt,
igen.
Ők is összejönnek, akkor mindenhol valamilyennyi boldogságot kap a végén, tehát hogy mindennek megvan ugye a boldog oldala, igen. és nem csak az, amit ő látott kukkolás közben, és így valahogy az egész ráépül arra, hogy ő Jeff hogyan fogja fel az életét, meg mit akar magával kezdeni, és ez az, amitől jó lesz igazából ez a film, nem a gyilkosságtól egyáltalán.
Illetve ugye az egész ennek a kukkolás résznek már akkor is, de mai szemmel még inkább van egy ilyen elég jól érezhető szerintem metavonala, ami miatt a hátsó ablak, ha bizonyos szinten érdekesebb ma is, mint egy csomó Hitchcock film, ugye Truffaut, másik híres ugye, filmrendező, úgy nyilatkozott, hogy azt a teóriát tette, hogy ugye ebbe a filmben a főszereplő a Hitchcock, és ugye mint a filmes, szóval a filmes a kukkoló, és ugye a való világ van körülötte, amiben ugye keresi a különböző történeteket, és ugye ezt is látjuk, hogy a különböző ablakokba, amiket a főhős lát, ilyen minisztorik zajlanak. Nem csak olyan gyilkosság történik, de ahogy te is mondtad, ugye a Miss Lonely Heart-nak ugye a szerelmi válsága, akkor a táncos nő, aki ugye ilyen hatalmas nagy, ilyen, hát nem is tudom, hogy ezt hogy mondják, de hogy egy ilyen közkedvelt hölgyemény, akinek rengeteg kérője van, egész napot szexin táncol, és ugye a film végén ugye ott is van egy csavar, hogy kiderül, hogy ugye hazajön a ő párja a katonaságból, és hogy szóval megvannak ezek a mini sztorik, amiket ugye gyakorlatilag így lát a főhős, és hát kicsit, nem tudom, a mai szemes kicsit olyan ez, amit csinál a főszereplő, pont készült nyilván modern, hát nem remake a filmnek, de erősen inspirálódott, de én a modern remake-ét ennek inkább úgy tudom elképzelni ennek a filmnek, hogy nem a ablakon keresztül néz ki, hanem a Instagramot pörgeti a főszereplő, és hogy, mert hogy abban is gyakorlatilag ez az élmény van, hogy szegmenseket látsz idegen, vagy félig ismert mondjuk embereknek az életéből, és ezeket a szegmenseket te a fejedbe ugye egy sztorivá fűzöd össze, amit a főszereplő is csinált, ugye, hogy látja, hogy ott van a beteg felesége, látja, hogy a szembe szomszédnak ugye ott van a beteg felesége, látja, hogy van konfliktus ugye férj és feleség között, majd látja, hogy egyik nap eltűnik a feleség, és akkor elkezdi a nyomokat összerakni, és gyakorlatilag egy csomószor mi is így pörgetjük, nem tudom, Facebookot, Instagramot, nézünk szegmenseket, látjuk, hogy ó, valaki összejött valakivel, aztán már látjuk, hogy a következő feltöltött fotó már nincs ott az a valaki, és akkor összerakjuk a fejünkbe, hogy mi történhetett.
Igen, nem? Ez maga a kukkolás is egy ilyen nem pejoratív értelembe vett, de az emberek intim életébe való belelátás egy ilyen nagyon izgalommal teli dolog, meg könnyű ezzel izgalmasabbá tenni az unalmas hétköznapunkat, de hogy ilyen tök morálisan ugye megkérdőjelezhető, és itt is pont ugyanez történik, és ezért valószínű, hogy annyira visszatérően izgalmas téma a filmek, meg filmkészítők számára is, egy csomó ilyen filmet. Talán nyilván a hátsó ablak annyira konkrét példa ennek, hogy talán nem is nagyon lehet erről már másbőt lehúzni, vagy legalábbis én most nem tudok más olyan filmet mondani, hogy konkrétan ennyire magát a kukkolást szó szerint, mint amit itt csinál a távcsövével feldolgozna, de például ugye erről szól Nolan első nagy filmje, vagy saját filmje a Követés is, ott is gyakorlatilag ugye mások életét a unaloműzésre
hát a szereplő. Az nem kukkolás, de hát akkor hasonló, hogyha mondod, a Mások élete című hát, film, igen, amiben jó, ugye
az
meg...
Azt egy kicsit elvonatkoztatom.
Lehallgatás van, de hát ő audio kukkol. Vagy.
Igen, de ugyanígy például egy kicsit elvontabb értelemben már, vagy egy kicsit távolabb is, más perspektívából az Éjjeli féreg, Jake Gyllenhaal féle bulvár fotós vagy videósról szóló film, de ami közelebbi például a You Te című sorozat, igaz, ott kifejezetten egy pszichopatát látunk, aki megszállottan követi a szerelmeit, de ugyanaz a tematika, és ez tényleg egy olyan téma, amilyen morálisan annyira megkérdőlezhető, de izgalmas, hogy ezzel érdemes legyen foglalkozni. És az a fura a hátsó ablakban, amiről ugye beszéltünk, hogy a végén erről nem igazán arra a morális következtetésre nem jut, amit mai fejjelmi gondolnánk.
Pont ezt akarom mondani, amiket felsoroltál példákat, a You, az Éjjeli féreg, általában ahol ilyen kukkoló főszereplő van, vagy mondhatjuk a pszichót is, vagy a pszichóval
pontosan.
Ugye...
Ez is visszatérő témája egyébként.
Vagy a pszichóban egy évben kijött Kameralesz című, Peeping Tom című film, ami ilyen párfilmje a pszichónak kb., vagy hát hasonló húrokat penget meg, hogy ugye ezekben nyilván a kukkoló figura az mindig egy ilyen pszichopata, negatív szereplő, mert hogy normális ember nem kukkol. Ebbe pedig ugye egy normális ember kukkol, és talán ebbe is tényleg így kicsit így benne van Hitchcock saját magának, nem tudom, a legitimációja, vagy
igen,
hát
igen, igen.
Ugye... Nem tudom, szóval azért például, hogy a Hitchcock filmekben hogy a male gaze, az ugye a női testnek az ilyen, nem tudom, nyárcsorgató módon
vágyakkal
igen, bemutatása azért eléggé sokszor előfordul, és ebben is ugye van az egyik ilyen mellékszereplő, akit úgy kukkol ugye a főhős, ez a balerina táncos hölgy, aki végig ilyen neglizsében táncol a ablakba az egész film alatt, azért ez is elég erősen benne van, és ezt a filmet kapja, vagy ezt a nevet kapta ugye a karakter, csak hogy torzó.
Igen, azért... nagyon érdekes az is, ahogy ő azt nézi, mert hogy ahányszor látja az Jeff, hogy ugye több férfi ott körülöttel egyeskedik a lakáson, akkor mindig ilyen megvetéssel néz rá, vagy feleségének is, vagy zápolónőjének is így erről beszél. Na, ma kik jöttek a Mr. Torzóhoz, de hogy amúgy meg szinte biztos lehetsz benne, hogyha ő menne át hozzá, akkor már nem így állna hozzá, és itt szerintem, hogyha már esetleg erről a vuzsurizmusról, vagy kukkolásról nem akarsz többet mondani, rátérhetünk arra, hogy hogyan ábrázolja a karaktereit.
Ja, még ezzel kapcsolatban pont, amit mondtál, hogy így van egy ilyen nagyon fura mondat, nem tudom, amit már most jön a túlgondolása a filmnek, a szubtextusának, meg a belemagyarázás, de hogy a főhősnek az ápolónője így megjegyzi, hogy hát nem tudom, már egy hete, amióta kukkolja ezeket a nőket, egyik sem vitte fel a vérnyomását. És ugye közben azt látjuk a filmben, hogy ugye nem igazán foglalkozik a film nagy részében a Grace Kellyvel, csak majd aztán a gyilkosság utáni nyomozás hozza őket össze, de hogy így elszakítani akar vele, meg nem tudom. Meg amikor ott van a Grace Kelly, akkor is így unja, szóval hogy kicsit ez is ez az ilyen nagyon ráhúzható az egész film, vagy ami lezajlik ebbe a főhősbe, tényleg ebbe egyfelől, amit említettünk, hiszem ez a közösségi média függőség, hogy folyamatosan a mások életébe, szóval nem azzal foglalkozol, ami körülötted van, nem a saját életedet, hanem folyamatosan megszállottan azzal, vagy megszállotta, hogy pörgeted a feedet, ugye, hogy másokkal mi történik, illetve egy kicsit ilyen pornófüggőség, hogy már tudod, már annyira nézte a negligében táncoló nőt, hogy utána már mindig valami vadabb kell, és már oda jön a barátnője, az már nem elég, és akkor előbb-utóbb ráúna arra is, hogy a negligében táncoló nő, és akkor utána már mi izgatja már csak föl? Már csak a gyilkosság izgatja föl, szóval hogy tudod, hogy elkezd kukkolni, és mindig valami egyre extrémebb kell, ami ugye az érdeklődését fel tudja gyakorlatilag tartani, mert igen, van egy ilyen adrenalin, nem tudom, függősége is a főszereplőnek, szóval ezekből a szempontokból egyrészt szerintem tök jól öregedett, vagy épp az, hogy nem öregedett a film, mert hogy átvitt értelemben tényleg nagyon jó, szerintem ráhúzható modernkori médiás folyamatokra, miközben érdekes módon tényleg, hát nem is lekoppintották, vagy remake-elték, de azért, vagy feldolgozásnak nevezzük, de hogy rengeteg hátsó ablak film készült, úgymond, ezek nem is konkrét remake-ek, de hogy ami hasonló húrokat pendít meg, és egyik sem tudta azért szerintem olyan szinten modernizálni, vagy új kontextusba helyezni ezt, hogy felülmúlja, vagy a Hitchcocknak úgymond a nyomába érjen, hát hiszen igen, azóta annyira nem is emlegetjük azokat a filmeket, ami eszembe jutott, most soroltat föl még, hogy a Soderbergnek volt pár éve a HBO Maxon a Kim című filmje, mm-hmm, aminek szintén van egy ilyen hátsó ablak vibe-ja, plusz abban még egy ilyen digitális ugye eszközös rész is, szóval az kicsit így modernizálja, szerintem az egy érdekes, szórakoztató igen, film volt.
Ez, mondom, hogy ez annyira elementárisan dolgozza föl ezt a kukkolás témát, hogy ez tényleg csak modernizálni lehetne még máshogy elmesélni, nem nagyon, de azoknak ugye mindig megvan az a korlátja, hogy van elég érdekes ahhoz, hogy csak az legyen benne valami, hogy most modernebb köntösben mutatjuk meg. Ugye volt a Disturbia, a nem feldolgozás, bár elég sokat pereskedtek azért, hogy legyújt ezt a sztorit, Shia-Liba a főszereplésével, ahol ugye három őrözöttben a főszereplő, igen, azt hiszem, hogy ők kertvárosban élnek, és a szomszédját lesi, aki ott már nem is gyilkos, hanem sorozatgyilkos az, de hogy ez a film, nagyjából az a probléma, amit te elmondtunk, hogy nincs meg benne, ami a Hitchcock filmben igen, hogy így azzal foglalkozik, hogy egy izgalmas, gyilkos, kergető krimit csináljon belőle, és nincsenek ilyen gondolatai erről az egész dologról. De tök jó átvezetted egyébként a...
Bocsi, nem tudok rád figyelni, mert a szembe szomszéd éppen felkapcsolta a villanyt, és nagyon vonzza a tekintetemet, hogy vajon vacsorázni készülnek, vagy valami másra.
Nézzük akkor együtt, hogy mit csinálnak.
Igen, majd nézem, és akkor közben mondja.
Akkor lehet, hogy áttérünk így útközben a 50. percnél egy True Crime podcastban. De egyébként az ilyen trukkámik podcastok is egyébként gyakorlatilag ez a velejük, hogy valami olyasmit akarunk belecsöppenni, megfigyelni, ami így tőlünk teljesen távol esik, mások életét akarjuk felgöngyölíteni és megfigyelni. Most na, ami még eszembe jutott ilyen témában, ami kvázi ráhúzható, vagy belefér ebbe a kukkolás témába, az Only Murders in the Building, a gyilkos házban sorozat, amikor ugye gyakorlatilag az, ez történik, mint a hátsó ablakban, csak visszamenőleg, vagy hogy
igen, mondjam. De hogy azért más ez az egész true crime, mert egyrészt nyilván az elején megtörténik, szóval biztos, hogy történt ugye egy gyilkosság, amit ugye fel akarnak fejteni, hogy hogy történt. És szerintem az a nagy különbség, hogy itt meg arról van szó, hogy nem tudjuk, hogy mi történt, és a saját fejünkben kezdünk el kitalált történeteket összerakni, és aztán ugye ezeknek leszünk a megszállottjai. Noha nem biztos, hogy az történt, és ugye a közösségi média annyival másabb, mint a, mert hogyha kukkolsz, állítólag legalábbis átnézel a szomszédhoz, ott mondjuk a valóságot látod, egy szegmensét. A közösségi médiában lehet, hogy nem a valóságot látod például Instagramon, mert lehet, hogy nyilván valaki csak láthatni akar egy valóságot, azt rakott fel. Viszont ettől függetlenül az, hogy átlátsz a egymás után három nap átlátsz a szembe szomszédhoz, és megkukkolod, hogy mi történik, és aztán összeraksz egy sztorit, az sem biztos, hogy a valóság, mert ugye csak apró információ morzsákat látsz, és hát ugye a főszereplő is nyilván ebbe kezd el beleőrülni, vagy nem is beleőrülni, de nyilván ennek a megszállottja lesz. Csak hát tényleg az a különbség ezzel, mint sok más, nem tudom, filmmel, amit te is említettél, hogy itt végül ugye igazolva lesz az ő kukkolása, és kiderül, hogy ő a valóságot rakta össze, pedig szerintem nyilván a valós valóságban azért szerintem ritka, szóval nem fogjuk a szomszéd, átlátva a szomszédban megfejteni. Szóval például néha látom, hogy zseblámpával tudod, mászkálnak a valamelyik lakásba a szemközti panelbe, és tudod, rögtön arra gondolok, úristen, betörtek oda. Valószínűleg nem törtek nyilván be oda, hanem valami tök triviális magyarázata van, vagy hát nyilván betörtek, de hát akkor meg...
Hányszor hívta rá egyébként az elmúlt héten.
Vagy hát igen, hogyha például itt laknak nálunk külföldiek, nem igazán értem a nyelvüket, de hát volt olyan este, amikor arra ébredtem,
pestiek?
Hogy... Tessék, igen, nagyon fura pesti akcent is beszélnek, és nem tudom, hogy ha áthallatszódott, tudod, hogy nagyon veszekednek, és nem érted, hogy a nyelvet, ugye, és akkor nem, mit csinálsz?
Nekem van egy ilyen nagyon fura élményem most így, de itt eszembe, hogy annyira, de nálunk sokszor hallom azt hétvégénként, hogy ilyen hajnaltájban, amikor már mi, mint normális jóra való magyar házas emberek feküdnénk le aludni, de nem tudunk, mert hogy lényeg, hogy halljuk föntről, hogy hangosan buliznak, vagy szól a zene, vagy többen beszélgetnek, tehát hogy úgy még csinálják valamit, és már így többször volt, hogy itt én beszéltem a közös képviselővel, meg ilyesmi, és így kérdeztem, hogy amúgy nem tudom, hogy kik laknak fölöttünk, de rohadtul zavaró néha, hogy tényleg ilyen hajnal négykor még hallom az üvegcsörömpölés, meg hangos zenét, meg ilyesmi, és hogy azt mondja, kiderült, hogy fölöttünk egyébként nem is laknak, hanem valószínűleg vagy átellenben föntről, vagy két elemetről föl, vagy nem tudom honnan hallom, és ez ilyen fura élmény, hogy itt mondtad, hogy nem vagy biztos, hogy abban, amit látsz, vagy hallhatsz, hanem nehéz összerakni
ezekből.
Jó,
de a te eseted, ez már inkább a Poltergeist podcastbe hozzad,
nem,
majd
vissza,
amikor a fantom szomszédok csörömpölnek. Itt még azért nem tartunk ilyen
természet. Fura, hogy mindig ilyen 50-es évekbeli zene szól, meg nem tudom, azt mondják, hogy hozzátok a csipkés kombinéjat, tehát az kell. De visszatérve, hogy nem is azt akartam mondani nyilván, hogy abszolút módon ráhúzható ez a tematika mondjuk a gyilkos a házbanra, de hogy nagyon sokszor ez a koncepció, ha nem is központilag, de visszatér, megfelelhető. Mert ez tök izgalmas, meg tök jó trigger point.
Hát egy történetnek. Kicsit igen, egy filmes is, aki elkezd filmmel foglalkozni, és még nem forgatókönyv alapján, csak kap egy kamerát, és valahogy szerintem minden filmes is, és talán lehet, hogy a Hitchcock is nem, kicsit abból indul ki, hogy elkezdi megfigyelni nem a környezetét, és
hát,
elkezdi,
mondtad, nem véletlen, elkezdi, hogy fotós a főszereplő.
Elkezdi fölismerni a apró sztorikat, és nem tudom, kapsz egy videókamerát, nyilván Hitchcock nem, akkor még nem volt videókamera, amikor jó volt kisgyerek, kis Hitchcock, de hogy mondjuk a kis Nolan, érted, kis Nolan már kapott egy videókamerát, és akkor elkezdett vele filmezni, és aztán nyilván ebből kialakulhat. Jó esetben egy filmezés alakul ki, hát rosszabb esetben meg nem tudom, ilyen pszichopata kukkoló lesz, de...
Igen, na visszakanyarodva egy picit, akkor már elkezdted felfejtegetni itt a karakterek személyiségét. Szerintem beszéljünk erről is egy kicsit, így az adás vége felé. Mert hogy tök jól jellemezted jó hosszan Jeff karakterét. És számomra ő nem igazán volt egy pozitív személyiség a filmben, csak hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez Hitchcock számára is így volt pozícionálva. Tehát, hogy nem, az egész viselkedése, meg hogy meg is beszéltük, hogy viselkedik a barátnőjével, az életével, őt mit szeretne, nem egy tipikus protagonista, akinek életéért szurkolunk, ez pont leghülyébben fogalmaztam, hogy nyilván azt szeretnénk, hogy túlélni meg, hogy kiderítse a gyilkosságot, de hogy nem az a baráti személyiség, akivel te szívesen barátkozol, mert elve, hogy a folyton csipkelődik a rendőr barátjával, és akit segítségként hív, nyilván így zoda vicce működik náluk, de hogy így nem az a szimpatikus gesztusai vannak senki felé igazából. Valahogy ez nekem nem tűnik szándékoltnak, és Hitchcock szerintem gyakran beleesik abba, hogy nyilván ez egy kortünet is, hogy a karaktere ilyen nagyon tipizáltan, vagy nagyon maszkulinan férfiasak, és a női karaktereknek tökárisan alárendeltek nekik. Egy mai filmben a főszereplő a végén elbukhat olyan szempontból, hogy az ő személyisége sem pozitív a film végén. Tehát hogy lehet a protagonistánk egy, most mondjuk úgy, hogy antihős, de valószínűleg az 50-es években ez a film végén nem egy jó befejezés lett volna.
Hát nyilván persze, benne is van egy korszellem, szóval hogy igen, majd szemmel nézve abszolút csomó szempontból nyilván nem egy szimpatikus figura, aki tényleg annyira monomániásan, megszállottan nyilván nézi a szomszédjait, hogy...
És egyébként mindenkivel... És nem látjuk azt igazából, hogy lennének normális baráti vagy bármilyen személyes
kapcsolat. Hát persze, ezért is mondtam, hogy teljesen kicsit indokolatlannak tűnik, hogy nyilván a Grace Kelly miért van ennyire oda ezért a férfiért. Ami nyilván érdekes, hogy nyilván persze ebből a szempontból egy ilyen nagyon, nem tudom, maszkulin, klasszikus maszkulin főhős, viszont ami kicsit, nem tudom, pozitív, hogy azért például a Grace Kelly karakterének is, szerintem tök jó, hogy van egy ilyen agency-e, hogy nem egy teljesen alárendelt, egy ilyen sápítozó, nem tudom, damsel in distress, vagy más, hanem hogy ő is effektíve tudod hozzátesz, és ő is, nem tudom, kockázatot vállal, és tudod, hogy átmegy.
Abszolút egy tök öntudatos karakter, és a Liza karakter tök szimpatikus az egészbe, fokozatosan ráébred arra is, hogyha ő akarja ezt az embert, akkor bele kell menni neki ebbe a játékba, és hogy nem tudod eldönteni igazából, hogy azért lesz ő is megszállottja eznek az ügynek, mert tényleg ennyire izgatja, vagy mert tudja, hogyha a Jeffhez még közelebb akar kerülni, akkor neki is be kell szállni ebbe a játékba.
Nem, szerintem ő nyilván őt is izgatja, hiszen az például egy nagyon jó pofa kis jelenet, amikor azt hiszik, hogy kiderült, hogy nem is volt gyilkosság, és elszomorodnak, és akkor és akkor mondja a Grace Kelly karaktere, ugye Liza, hogy hát milyen szörnyű emberek vagyunk, hogy azon szomorkodunk, hogy nem halt meg valaki, ahelyett, hogy örülnénk, mert nyilván az ember annyira belemegy ugye a saját, nem tudom, ilyen fantáziájába, és annyira belelovalják magukat, hogy egyszerűen utána így kiábrándulnak, hogy hát nem is volt itt gyilkosság.
Igen, de közben olyan szempontból is Liza nagyon öntudatos, hogy folyamatosan, ahogy ő bevonódik ebbe, és látja azt, hogy ő tud még értéket belepakolni a nyomozásba, tehát tud pluszt hozzáadni, úgy hozza be azokat a kompromisszumokat is, hogy cserébe ő a Jeffhez közelebb kerüljön, vagy együtt lehessen, ugye akkor áthozta a cuccait, hogy akkor ma itt alszik, mert akkor miért tehetné, és így fokozatosan, végső soron ez az egész cselekmény az ő szempontjából arról szól, hogy tudja elérni azt az alkut, a főszereplővel, Jeffel, hogy végül elvegye feleségül, hogy egy pár lehessenek, de ez az alkú, amit el tud, ez mégiscsak arról szól, hogy, hogy rávegye a férfit, hogy ő maga lemondhasson az életéről, és az ő életének a része lehessen. Tehát egy abszolút alárendelt ebbe az egészben, és még a legjobb kimenetel is csak az lehet, hogy tudja alárendelni a saját életét a férfiénak, úgyhogy ebbe ez nem annyira a mai szemmel.
Jó, hát persze, igen, azért Hitchcock nem volt talán a progresszív nőábrázolások élharcosa.
És egyébként nagyon, tehát ugye sokkal felszabadultabb lesz az egész kukkolás is, amikor aktívan bejön az ápolónő is, és hárman kezdik el csinálni, mert sokkal szórakoztatóbb, humorosabb lesz az egész, és már nincs benne az egy kicsit ilyen kellemetlen feszültség, hogy a semmilyen módon nem képes azt felfogni, vagy észlelni, hogy ez a nő mennyire szeretne velni.
Azért mondom, hogy ez egy fantasztikus film. Hát rád mászik a Grace Kelly, nem érdekel, hogy milyen tömeggyilkosság lehet, érted? Szitává lőhetik a szemközti panelt, és felrobbanthatják, akkor sem fogsz tudni másra figyelni.
Bejön az Grace Kelly karaktere, és mondja, hogy Jeff, elhagylak, mert feleségül kért a monakói herceg, erre Jeff meg azt mondja, érted, hogy jó, de várjál, mert szerintem bizonyítékom van rá, hogy meggyilkolta a feleségét. Igen, eléggé hihetetlen, és valahogy tényleg azt érzem, hogy ilyen nagyon, nem tudom, csőlátásszerűen a történetnek arra kellett fókuszálnia, hogy a Jeff milyen karakter, vagy mi hogyan oldja meg ezt a gyilkosságot, vagy ő mit lát, és ne a saját hibáival szembesüljön, mert explicit módon tényleg a film végére sem lesz az kimondva, vagy szembesítve ő vele, hogy mit csinált rosszul, hanem ad egy ilyen feloldást az egésznek végül, de azért ez nem annyira kielégítő szerintem, mint ami várható lett.
De azért megtanulja azt, hogy nem az úgymond virtuális világba kell elmélyedni, hiszen valamilyen szinten ugye gyakorlatilag
jó,
az egy virtuális
képest,
világ számára.
Próbálta leépíteni a kapcsolatukat, ahhoz képest a feloldás meg annyira kimondatlanul van ábrázolva, hogy itt az ellentmondás szerintem teljesen szembetűnő, hogy nem valahogy nem akarták ezt kimondani a karakterrel kapcsolatban. De hát nyilván ez Hitchcocknak tényleg egy ilyen, nem is tudom, jellemhibája, vagy inkább karakter ábrázási
nem hibája, hát jó, igen, lehet azt mondani, hogy nem egy teljesen jó fej a főhős minden szempontból, és
nem, én arra gondolok, hogy a nőket hogy ábrázolta, tehát a férfiakkal való kapcsolatokat minden filmben igazából a nő inkább egy kellék, inkább hát, egy társabb, hogy a férfi főszereplő ki
tudja. Kenszelezzük a Hitchcockot?
Nem erről van szó, mert nyilván
de is hát valójában nyilván ez
az érdemeit a filmnek.
Nyilván ez korszellem hiba is, hogy nyilván abszolút, nyilván férfi központú, főleg ezek a típusú filmek nyilván abszolút férfi központúak voltak, férfi főhőssel, nyilván nagyon maszkulin, klasszikus értelemben vett maszkulin főhőssel, aki ugye beleszarik mindenbe, sosem mutatja ki a érzéseit, és hát nyilván ez is egy ilyen film, de hogy nyilván ebbe a sztoriba szerintem kellett is az, hogy egy ennyire megszállott, ennyire, nem tudom, adrenalin hajház főhőse legyen, aki tényleg ennyire monomániásan bele tud fonódni ugye a abba, hogy mit lát, hogy nem veszi észre a maga körül tartó, a maga körül zajló világot, ami azért talán lehet, hogy fontosabb néha.
Abszolút, meg nem leírni akarom a filmet, 40 percen keresztül beszélgettünk a nagyszerű érdemeiről, így szerintem azért érdemes ezt is így megjegyezni, vagy beszélni róla, mert de olyan szempontból is szerintem legalább hogyan hozzátesz a filmhez, hogy ezeken így hogyha tényleg figyelsz rá, akkor el tudunk gondolkodni, és most így beszélünk, és feltűnik. Szóval ezt így abszolút érdemként is elkönyvelhetjük a film hagyatékának, de jó, ez egy kicsit furcsa tényleg annak a tükrében, hogy ez így erre ráépül a befejezés, az a kiábrándító befejezés, amiről beszéltük, hogy tényleg az történt, amit így előrevetített a film.
Hát igen, de nyilván ez kicsit abban is benne van, hogy azért kiábrándító, hiszen nyilván mai szemmel úgy ülünk le neki, hogy tudjuk, hogy gyilkosság lesz, legalábbis, hogy ez indukálja a cselekményt, és mivel már látunk mondjuk több Hitchcock filmet, meg nagyon sok krimit, nyilván számítunk valami csavarra, de hogy azért a film eléggé úgy építi fel, hogy nagyon sokáig ugye senki nem hisz a főszereplőnek, folyamatosan jönnek ellen a bizonyítékok, szóval a korának a nézőjének valószínűleg az is csavar volt, hogy ó, akkor mégis van
gyilkosság. Nekem is, tehát én végig abban voltam, hogy kételkedjek az egészbe, de ilyen tök őszintén. Nem azért, hogy most keressek valami csavart benne, hanem tök őszintén tényleg annyira nem meggyőzőek voltak a bizonyítékok, hogy tök zseniálisan föl volt az egész építve, és amúgy az is tök elfogadható magyarázat számomra, vagy ér lehet számomra, hogy igazából mivel nem is a gyilkosság volt a fő fókusz a filmben, ezért miért ne lehetne, hogy az történt tényleg, ami történt, csak hogy így valahogy a főszereplő karakterútját sem, karakterútjának a befejezését.
Jó, hát az a végén lehet mondani, hogy el volt kapkodva.
Hát sőt, ha már itt tartunk, az egyetlen dolog, ami nem öregedett jó ebben a filmben, a vége, amikor közelharcban ugye kidobja az ablakon, az annyira nagyon rosszul néz ki, ugye van rátéve egy effekt, tök fölöslegesen szerintem egyébként, azt így, hogyha látják, hogy mennyire rosszul tudják megoldani, akkor ezt lehetett volna máshogy is írni, vagy meg lehetett volna máshogy is írni, de ráadásul ugye, amikor így felbojdul az egész udvar, akkor is ilyen tök látványosan, mindenki fut ki az udvar, és ilyen tök látványosan fel van gyorsítva a fel.
Ja, azt én sem értettem.
Annyira kizökkent
az egészből. Azt én sem értettem, hogy ott vizuálisan miért kellett, nem tudtak a statiszták, vagy a színészek elég gyorsan futni, hogy ezzel akartak feszültséget, mint hogyha gyorsabban telne az idő, de az tényleg úgy nézett ki, mint egy Bud Spencer filmben a verekedés. Azt igen, tényleg nem értettem, hogy
miért. Igen, azt tudták kaszkadőre rendesen megoldani, hogy leessen az ablakból a James Stewart karaktere, és ilyen kicsinyítéssel oldották, igen, meg, mint egy gyönyörű, szép, nagyon jó szettekkel vívett másfél órát látsz, és akkor a végén a legizgalmasabb jelenet is szét van cseszve.
Jó, ezt erre rá lehet mondani, hogy nem tudom, a kornak a hibája, bár ugye
a stúdió hibája.
Bár ugye nyilván azért nem sokkal máskor készült ez a film, mint a Észak-Észak-Nyugat, és ugye abba nincsenek ilyenek, amikor nem tudom, a végén a Stonehenge-en mászkálnak, nem Stonehenge, hülye vagyok, a Mount Rushmore-on.
Azt felépítették,
ugye? Zajlik ugye az akció, szóval ott nem emlékszek ennyire, tudod, hogy így ennyire kizökkentő, tényleg vizuális megoldása. Egészen más, de ha már ilyen technikai frontról közelítjük meg, visszatérve a karakterábrázoláshoz, például a filmnek az eleje, mai szemmel viszont szerintem annyira zseniális, ahogy a lakással, ahogy bemegy a kamera a főszereplő lakásába, és szavak nélkül, nem tudom, az első egy percben, vagy két percben tökéletesen bemutatja, hogy ki ez a főszereplő csávó, csak azzal, hogy végigpásztázza a lakást, és megmutatja az összetört kamerát, a gipszet a lábán, a fotókat, amiket csinált, és gyakorlatilag utána van egy ilyen telefonos beszélgetés, amikor a szerkesztője felhívja, és gyakorlatilag kiderül, hogy konkrétan ki ez a figura, mi történt vele, miért van ott, ahol, de hogy az igazából úgymond kicsit fölösleges is, mert hogy annyira, szóval, amiért tényleg ez Hitchcock eszelősen jó, hogy így vizuálisan a információt átadni, és tudni, hogy mikor kell több információt adni a nézőnek, mikor kell kevesebb információt adni a nézőnek, mint amit ő tud, vagy több információt, mint amit a főszereplő karakter tud, és akkor így ebből, ahogy így ugye fölépíti a suspense-t, és ez
masterclass.
Igen, ez egyszerűen tényleg, egy 70 éves filmről beszélünk. És
így van, én is akkor az elején ugyanígy nagyon megfogott, de pont nem ez, vagy ez is, de engem jobban, ahogy az elején bemutatja, végigpásztáz az udvaron és az ablakokon, hogy ott ja, már érdekes,
persze, már ott kezdődik, igen, az egész, hogy ezt a úgymond világot fölépíti, mert hát ugye ez egy ilyen mikrovilág.
Hogy ennyi embert, tényleg, hogy tök statikus az egész, ugye végig azt a falat bámulott, hogyha nem a szoba belsejét a filmbe, de mégis annyi alak mozg, annyi minden történik, hogy így izgalmas fölfedezni az egészet önmagában.
Meg hát azért nyilván Hitchcocknak humora is tök jó ebben a filmben, és ahogy ugye a folyamatos suspense, a gyilkos utáni úgymond hajszát így megszakítja ezekkel a más lakóknak az ilyen mini sztoriainak a humoros, nem tudom, részeivel.
Mondd már el nekem, hogy miért nem lehet egy gyalog levinni azt a kutyát az udvarra.
Ja, igen, azt nem, igen, van egy ilyen jelent, hogy az egyik szembeszomszéd ugye, igen, egy ilyen kosárral ereszti le mindig a szerencsétlenül, hát a film később is olyan szerencsétlenül járt kutyáját az udvarra. Hát az csak egy ilyen, nem tudom, egy ilyen gag volt, de hogy az is egy gag volt, az nagyon vicces, csak ez egy ilyen fun fact a filme, hogy ugye, ahogy említettük, hogy van egy olyan házaspár a film sztoriában, akik folyamatosan kint az erkélyen aludnak. Uh-huh. És aztán van egy jelenet, amikor elkezd esni az eső, és akkor próbálják bevinni a matracot, és nagyon látványosan szerencsétlenkednek, és erről most olvastam utána, hogy ez azért volt ilyen látványos szerencsétlenkedés, mert az egyik színésznek, a Hitchcock azt mondta, hogy a baloldali ajtón, ablakon vigyék be a matracot, a feleségét játszó színésznek meg azt mondta, hogy a jobb oldali ablakon vigyék be a...
De direkt?
Igen, és akkor nyilván így összevesztek, és annyira jó egy ilyen életszerű szituáció született belőle, vagy amikor, amit mondtunk is, hogy a fiatal házas pár, aki folyamatosan szexel, ami amúgy Hitchcock filmjeiben szerintem szintén egy zseniális húzás, hogy tele vannak bújtatott erotikával, meg szexel, és ugye sosem mutatja ezeket, mert nem mutathatja, mert olyan korszakban készültek ezek a filmek, és hogy annyira kreatívan és humorosan tudja megkerülni azt, hogy mutassa, de hogy pontosan tudja mindenki, ugye, miről van szó. Jó, de hát ugye az Észak-Észak-Nyugaton is a klasszikus vonat belemegy az alagútjába, ami már azóta annyiszor mémesült, meg annyiszor ki lett parodizálva, de hogy érted, annyira szerintem fantasztikus, hogy tele van a tényleg a...
Ja, nagyon fanyol ilyen, a humora ilyen, van egyébként, amit Hitchcock nagyon jól megmutat.
Gegekkel.
Amit nem tudom, sokkal feszültebb thrillerjeiben kevésbé tud megcsillogtatni, de pont itt meg az Észak-Észak-Nyugatban is csomószor annyira szórakoztató ez a humora, és általában a Hitchcock filmekben is, de itt meg talán főként a dialógok is annyira dinamikusak, meg annyira jól fel vannak építve, hogy megvan benne még mindig az a teatralitás, hogy tudja az, hogy főleg egy ilyen nagyon zárt térben játszódó filmben azért nagyon sok mindent is kell
ezt
mondani.
Ezt mondtuk amúgy a Hitchcock visszatérő témáinál, hogy mint a zárt tér, hogy ugye több filmnél van, ami nem. A gyilkosság telefonhívásra, a kötél, ez is, a életmentő csónak.
Gyakorlatilag a pszichó
is. Hát, az annyira nem, de hogy a Lifeboat című film, és amik így egy térre fókuszálnak, és annyira jól ki tudja vizuálisan használni ezeket a tereket.
Igen, de közben meg tudja, hogy mi az, amit ezért pont, hogy dialógban kell elmesélni, mert nem mozgathat meg annyi szereplőt, hogy ezt el tudják mondani, és hogy mégis nem fordul át abba, hogy mindent a párbeszédeken keresztül akarjon szájba rágni, tök csipkelődősek, tök dinamikusak ezek a párbeszédek, szórakoztatóak, jó hallgatni őket, és mégis közben előre is visznek igazából a történetben, meg a megértésben is, szóval nagyon-nagyon-nagyon jól érti Hitchcock azt, hogy kell ezeket a filmeket, vagy hát, filmét össze
igen,
akkor megírni.
Igen, Hitchcock értette ahhoz, hogy pakoljon össze filmeket, ezzel abszolút egyet tudok érteni.
Jól van, Máté. Én azt gondolom, hogy nagyjából átbeszéltünk minden olyan témát, igen? Amit én felvettem.
Igen? Végszónak mit mondjuk? Mondhatjuk azt, hogy a...
Én örök, hogy be tudom ezt fejezni.
Hogy az 1954-es hátsó ablak egy maradandó és mindenképpen figyelmünkre érdemes film, ami leszámítva azt az egy béna effektet, nem mondhatni, hogy rosszul öregedett, vagy akár csak öregedett volna annyira látványosan. És hogy így nézzék meg a film szerető emberek?
Abszolút, ez pont egy olyan catch volt szerintem itt, ahogy összeraktuk a műsorrendünket, ami egy nagyon-nagyon nagy filmklasszikusnak a pótlása, és kiderült, hogy egyébként nem hibába emlegetik azon a szinten, amit szokták, úgyhogy mindenkinek érdemes megnézni, abszolút nem az a régi módi 50-es évekbeli film, amiről talán az ember azt gondolná, hogy lesz. Azon kívül abszolút nem is arról szól, amivel kecsegtet a szinopszisa, hanem sokkal izgalmas és sokkal mélyebb és összetettebb témákat érint, úgyhogy...
Igen, nem véletlen IMDb top 250-ből, basszus, éppen kicsúszott a top 50-ből, mert 51. film. Amúgy 4 Oscarra jelölték, botrányos, hogy egyiket sem kapta meg. Ami még botrányosabb amúgy, hogy ugye Hitchcock film kapott legjobb filmes Oscart, de maga Hitchcock sosem kapott legjobb rendező pont meg akartam nézni, hogy ki kapta meg ebben az évben, mert ezt a filmért jelölték Hitchcockot az Oscarra, és hogy ki kapta meg, csak, és majd gondoltam, hogy belekötök, hogy valami no-name filmnek a no-name rendezője, de hát Elie Kazan kapta meg a Rakpartonért, ami azért szintén egy elég erős film, szóval. És hát nyilván lehet, hogy Hitchcocknak ez is volt a baj amúgy, szóval szerintem a világ egyik legjobb rendezője, de hát lehet, hogy az akadémia snobsága, nem, hogy ő azért alapvetően lehet, hogy ilyen tudod, műfaji filmeket rendezett, és nem drámákat, és lehet, hogy ezért nem adták neki, pedig hát...
De én úgy tudom, hogy ezért a film, tehát a film, ezek egész sok Oscart nyerte, csak épp kifizetten a legjobb rendezőt, soha
azért, nem tudta behúzni. Az hihetetlen.
Ennek meg tényleg ilyen akár teljesen banális okai is lehetnek, mint hogy most...
Pont ki ellen jelölték, igen. Hát, szomorú. De hát pedig, hát, de hát ez is azt mutatja, hogy azért a, nem mindig kell az Oscarra figyelni, hiszen azért ennek ellenére Hitchcock kb. Az a úgymond klasszikus rendező, akármit is jelentsen az, hogy klasszikus, meg hogy honnan számítsuk, vagy régi rendező, aki tényleg az is ismer, aki életében nem látott egy filmet sem, és nagyon remélem, hogy emberek még fiatalok, nálunk is fiatalabbak.
Ez nem nehéz.
És néznek még Hitchcock filmeket, mert én csak tényleg erre tudok buzdítani mindenkit, hogy olyanokat, akik azt mondanák, hogy ők nem néznek régi filmeket, ami eleve butaság, de hogy legalább annyira buták ne legyünk már, hogy Hitchcock filmeket ne nézzünk, mert hogy az csak jót tesz a léleknek is amúgy, meg hát ki nem szereti jól szórakozni.
A léleknek talán pont nem, de így van, és akkor szerintem ezekkel a magas gondolataiddal zárjuk is ezt a mai Hitchcock adást. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk ismét, kövessetek minket Facebookon, YouTube-on, Spotify-on, Instagramon, Twitteren és mindenhol máshol, ahol a Roboraptort beírva megtalálhattok minket. Jövő héten, azaz két hét múlva.
Igen, most a annyi spoilert elárulok, hogy a legkövetkező, ezután legkövetkező adásunkban kicsit soron kívül szakítunk a tematikánkkal, és egy nagyon friss hype-olt sorozatot fogunk megnézni, vagy hogy mennyire hype-olt, abban már kezdek kételkedni, de mindenképpen érdekes lesz szerintem.
Így van, és ismét egy vendéggel fogunk bővülni, és hárman fogjuk ezt a sorozatot kibeszélni, úgyhogy mindenképp tartsatok velünk legközelebb is. Köszönjük, hogy
itt voltatok.
Sziasztok!
Hol volt, hol nem volt.
Ennyi volt mára a Roboraptor.